Maradunk Olaszországban, a Csizmában. Ilyen, nem is tudom, nem merek visszajönni, nem tudok így sporteseményt közvetíteni, hogy Nóra. Velencében voltunk 3 napot a család, de ugye beszorultunk abba a szerkezetbe, hogy iskolába jár a kiscsaj, és emiatt akkor tudunk menni, amikor szünet van. Most 2 hetes volt a téli szünet, ezért döntöttünk úgy, hogy megpróbáljuk a lehetetlent, és megnézzük Velencét. A feleségem még nem volt, én pedig, amikor a Magyar Néphadsereg kötelékeiből szabadultam, rögtön másnap utaztam le, hát Bibione, tudjuk, Kaorle, Bibione, egy kicsit a tengerhez, és akkor az volt a szabadság maga, és egy délutánt eltöltöttem akkor Velencében, de semmire nem emlékszem, azon túl, hogy eltévedtünk, és alig találtuk meg a parkolóházat. Ehhez képest elszaladt 30 év, és azon nem is gondolkodtunk, hogy nyáron, tehát az nincs. Azt is tudtuk baráti tanácsra, hogy nem szabad Velencében lakni, hanem ha autóval közelítünk, akkor érdemes Mesztrét megtalálni, mert onnan vonattal, busszal 10 perc ez a város, és így is volt, és jól is tettük, mert én el sem merem képzelni, hogy mi van szezonban. Ugyanis a legnagyobb meglepetésemre tömegek. Turisták is, belföldiek, külföldiek lepik el most is azt a város, ahova belépsz, úgy érzed magad, mintha egy kulisszába járnál, egy színházi kulisszába. Én az sem fér a fejembe, hogy ez ki volt az az okos annak idején, aki kitalálta, hogy egy város cöbölöpökre kell építeni, és aztán egy ilyen turista mágnessé tud válni. De nyilvánvalóan a megszervezése az életnek is, ha egy picit odafigyelünk, az is azért elbűvölő, azt mondom. Mert hogy a vízen élnek, és a vízről oldanak meg mindent. A szippantóstól a mentősig mindenki vízibuszon közlekedik. És az a Vaporetto, ugye az a vízibusz Velencében járatilag, megállóilag, strukturálisan, ahogy az egészet megszervezték, az is azért megsüvegelendő szerintem. Azon túl, hogy mindig köszönettel tartozom a feleségemnek, aki kihajtja ezeket a sztorikat, mert én kevésbé vagyok ilyen adjunk az életnek egy nagy esélyt. Típusan én már jóval kevesebb kockázatot vállalnék abból a szempontból, hogy például egy 7,5 éves kislánnyal egy este 7 órás templombéli vonós ötöst nem biztos, hogy megkockáztatnék, mert azt mondanám, hogy hát hogyan jutunk oda, hogyan vissza, hideg lesz a templomba, különben is mit fog abból az egészből profitálni, meg miért jó az.
De ezeket le is vitatkozzátok? Vagy
ne, én ennek, tehát, hogy megértem is. Tehát én eszemmel tudom, hogy ezt így kell. Ha én döntenék, akkor nem ilyen programokra fizetnék be. De megért az utolsó pillanatig, nem is kérdés. És a 3 élmény közül az első ez, hogy a Dózse palotától egy nagyobb sóhajtásnyira lévő 19. századi templomban este 7-kor Verdit hallgatni, Bachot hallgatni, egy vonos négyes vagy vonos ötös előadásában, ahol nincs hangosítás, hanem maga a templom akusztikája adja azt a lehetőséget, hogy hallgassa a zenét. Popzenét teszem hozzá, tehát ez akkor a popzene volt. És hogy azért 40 percet simán kibírt a panna, és utána mire hazaértünk onnan, már bő este 10 óra volt, mert a Vaporetto mire elvisz a vasútállomáshoz, a vasútállomástól elmész a parkolóházig, a parkolóházból a szállásig, az bizony eltart ennyi, és szó nélkül. Tehát le a kalappal innen is, a kislányom előtt. Aztán pedig, hogy sorrendben haladjak, a Guggenheim Peggy Guggenheim galériája, ami tökéletesen alkalmatlan arra, hogy műélvezzen az ember.
Ezt azért vitatnám.
Teljesen alkalmatlan. Szűk folyosók, pici termek, telisteli, fantasztikus alkotásokkal, és dugig látogatókkal, egy WC-vel. És mindenki a Giacometti szobrok, hát eleve hogy kerül oda? Tehát ki ez a Peggy Guggenheim, hogy 2 Giacometti szobor? Csak ott áll az előtérben, és aztán olvasol utána lett 2 új kedvenc művészem, ezt majd a www.hellojarat.hu meg is mutatom, hogy kiteszik, hogy kik ezek, nem akarom ezzel sok időt tölteni, de tanultam megint, és tapasztaltam olyat, amit eddig nem, és És a Guggenheim sztori is elképesztő.
Ez fantasztikus. Egyébként, bocs, az artmagazin.hu-n isteni Peggy Guggenheim anyagokat lehet találni. Azt is, hogy ki ez a nő, miből jött, miért volt pénzük, kikkel volt ő együtt, hogyan épült ez a gyűjtemény, ezt tényleg ajánlom, mert ez egy elképesztő történet a Peggy Guggenheim.
És az is, hogy így nézem, hogy Max Ernst, azért ez és elég főművek. És azt olvasom, hogy hát igen, ők azért éltek együtt. Meg a 20. századnak a ki volt ez a csaj, hogy ennyi és ilyen minőségben, és csodák, tehát aki teheti, menjen azért el. Persze, eltúlzom azt, hogy...
Hogy
alkalmatlan, de nem lehet úgy megállni egy képet. Ezt nekem nem mond, hogy így nézed. Mert jön balról egy japán turista, jobbról egy francia, és akkor még az olasz, és akkor beáll eléd, ő is le akarja fényképezni, mindenki le akarja fényképezni, de ezen túl is kell, hogy ilyet lássunk, mert tényleg lehet belőle épülni, és a művészet, mindig jön ez a sztori, hogy mire jó a művészet, miért kell, hiszen az élethez nem alapvető szükséglet az, de igen. De igen. És akkor az utolsó, a Teatro
La Fenice,
Olaszország és talán a világ egyik legszebb színháza, opera játszásilag főleg, háromszor égett le. Legutoljára azt hiszem 2006-ban újították fel, mert akkor egy véletlen tűz, de csak kívülről bemész, és megérted, hogy miről szól ez az egész dolog, és akkor persze azonnal Maria Callas. Nekem Maria Callas sem volt meg itt, persze tudtam, hogy operaénekesnő, és mindenki az egyik legnek tartja, de ott a fordulópontja volt az ő karrierjének, ennek a görög származású énekesnőnek, akinek képzeljétek el, nem tudom, biztos van, aki tudta, én nekem azonnal lehidaltam. Szemüveges volt egész életében, és nagyon vastag szemüvegen, nagyon nagy dioptriával, és úgy menedzselte le a karrierjét, hogy ő soha nem alig látott valamit a színpadon, hiszen nem viselt szemüveget. Akkoriban nem volt még kontaktlencse. Tehát úgy leénekelni évadokat, áriákat, és nagyon sok mindent, hogy gyakorlatilag nem látsz, csak ilyen foltokat. Azt képzeljük el, mert hogy hogyan nézett volna ki 1960-ban mondjuk, vagy 54-ben, hogy kijön a díva és szemüveget visel. És Maria Callasról nagyon kevés szemüveges kép található. Na mindegy, tehát a színház önmagában, és akkor látod a társadalmi rétegződéseket, amelyekről mondjuk olvastál, csak hogy van a kiári páholy, az mondjuk a mostani neres vippes történet, aztán van a köznépnek ott egészen fönt, a kakasüllön fönt, és ahogy rétegződik, ugye vannak a páholyok, amelyeket a polgárság is meg tudott fizetni, és van az igazából a küzdőtér, és hát az opera pedig az volt mindig is az igazán popzene, hiszen az áriákat mindenki énekelte, az előadókat mindenki ismerte, és persze Maria Callas idejében is óriási nagy csörtéket vívtak a különböző kortársakkal, úgyhogy érdemes elolvasni az Maria Callas életét is, és a Maria Callas Fundación, az is ott van Velencében, pont a színház mellett, hogy az ő örökséget ott gondozzák, és hát én nem gondoltam mást, mint hogy hallgassunk már egy kis Maria Callast, jó? Tehát az van, hogy ő a Puccininak a Tosca című operájából fog nekünk elénekelni egy darabot, hogy megértsük, hogy tényleg a szépség miben van. Vagy hogy miért jó az, hogy egy picit lelassulni, és becsukjuk be, hogy az autót le lehet félre tenni, egy kicsit ne a forgalom azért ne. De érdemes most ezt a közel 3 percet annak szentelni, hogy csak hallgassuk azt a hölgyet, akinek hangja hát egészen brutális. Maria Callas tehát.